Kedves gyerekek, szeretettel várlak ide előre titeket, mindenkit, aki jelen van, gyertek bátran. Aki úgy érzi, hogy szeretne jönni, nem muszáj, nem kötelező, de mindenkit szeretettel várok itt elő. Gyertek a gyerekteremből is, gyertek gyerekek. Mit szóltok, mennyi gyerekünk van? Óriási, nem? Nagyon örülünk nektek. Lehet valakinek az ölébe, hátul, nyugodtan, anyuka ölébe. Jó? Nyugodtan, gyertek! Na, megtaláltam mindenki a helyét? Jó. Oké, szuper. Akkor én meg kérem azt. Köszönöm szépen. Képzétek, gyerekek, Isten úgy alkotta meg a szemünket, nem tudom, hogy próbáltátok-e már, hogyha ezt a síkot meghosszabbítod, ez mögé is tudunk látni. Képzeljétek el. És hát azt kell mondjam, hogy a hölgyek még messzebb is tudnak látni, mint a férfiak. Úgyhogy a nők mögött, hátra mögött ne csináljátok semmit. Ezt tapasztalatból tudom magam. Ez csak a vicc. Nem tudom, hogy ki szeret autózni közületek.
Én.
Valaki még? Úgy látom, hogy mindenki szeret autózni. Képzeljétek el, hogy amikor az autóba kerülünk, és megfogjuk a kormányt, és vezetünk, akkor kiderül, hogy Isten az autót nem is az embernek találta ki. Mert hogy ez a 190 fokos látótér, amit mi megkapunk Istentől, 100 km/h-nál tudjátok, hogy mennyire beszűkül? Tudtok mondani valami számot erre? Kisebbeknek ez nehéz, tudom, matekre, igen?
Egy.
Hát nem, azért annál több.
Kettő.
Hát képzeljétek, hogy... Képzeljétek, hogy 40%-ra beszűkül. Ha 100 km/h megyünk az autóval, akkor kialakul egy úgynevezett csőlátás. Hogy igazából csak azt látjuk, ami az úton van. Hát nem nagy dicsőség, de én már mentem 250-nel is életemben. És tényleg nem láttam semmit. Csak annyit, ami igazán előttem volt. Ezt azért szeretném elmondani nektek, mert biztos nagyon sok munkátok van az iskolában, hogy sok feladatot kaptok. És lehet, hogy még a játék is nagyon sokszor elveszi a figyelmet valakiről, akivel nagyon fontos lenne minden nap találkoznotok. És ez a valaki nem más, mint Isten. Jézus azt mondta, hogy szüntelen imádkozzatok, és ez azt jelenti, hogy amikor nagyon sok dolog van az életünkben, ami elvonja a figyelmünket, akkor kialakul egy ilyen csőlátás. Csak azokra tudunk fókuszálni, amik úgy megterhelnek minket. De ez a felnőttekre is igaz, nem? Nem csak a gyerekekre igaz, nem csak az iskola tud nagyon megterhelni, és legyen egy dologra koncentrálni, túl legyünk a vizsgán, meg legyen, csak erre tudunk koncentrálni. De hát ez egy csőlátás, nem? Mert akkor igazából nem kizárjuk sokszor az életünkből Istent, akire oda kellene figyelni. Úgyhogy én szeretném azt elmondani nektek, hogy amikor beültök az autóba, akkor jusson mindig eszetekbe az, hogy ez egy példa arra, hogy figyeljünk Istenre jobban. Jó? És hogyha iskolában vagytok, és jönnek a terhek, az első dolog, ezt tapasztalatból tudom nektek mondani, akár vizsgák is vannak, az első dolog, amit tegyünk, amikor a feladatokat végezzük, hogy imádkozzunk. És Isten meg fog hallgatni minket. Még egy történet az életemből, szerintem sokan voltak itt, szombaton én soha nem tanultam, péntek estétől szombat estig soha nem tanultam. A legnehezebb vizsgákra se tanultam, meg ez Istené. Ez csak Istené, ez a nap. És egyetlen egy olyan alkalommal sem, amikor nem tanultam, nem lett rossz jegyem. Nyilván előtte azért megtettem a magamét, de hiába volt rajtam az óriási nyomás, hogy most még van 24 órán, gyorsan tanuljak még. Ez Istené. Ezt jelenti, hogy csőlátásból kilépünk egy kicsit. Köszönöm szépen, hogy figyeltetek.
Érdemes itt maradni, újra éneket hallgatunk, utána Olgitól egy költeményt, majd egy zeneszámot, egy ismert éneket a fuvola hangján.
Istenem, köszönöm, hogy vagy nekem. Köszönöm, Istenem, az esőt és a napot, s hogy te egyformán szereted a szegényt és a vakot. Köszönöm az utat, amit veled együtt járok, s a mindennapi csodát, amit veled megtalálok. Köszönöm életem minden egyes percét, s hogy te elhordozott szívem minden terhét. Köszönöm a sok jót, amit tőled kapok, s hogyha veled járok, eltűnnek a bajok. Köszönöm családom minden egyes tagját, s hogy ott a szenvedőnek meghallgatott hangját. Köszönöm az ágyam, melyre fáradt fejet hajtom, s az hozzád szól az imám, te meghallod a hangom. Köszönöm, hogy asztalunkon minden nap van étel, s hogy felsegíted azt az embert, aki előtted tért el. Köszönöm örömöm, s a mindennapi gondom, tudom, ha velem vagy, bármi jön, megoldom. Köszönöm, Istenem, hogy általad létezek, s hogy te megbocsátasz nekem, bár oly sokszor vétkezem. Köszönöm, hogy így szeretsz, s nem engedsz el soha, életemben te vagy a leges legnagyobb csoda. Amen.
Következő verset Ádámnak szeretném ajánlani. Remélik Sándor, valaki értem imádkozott. Mikor a bűntől meggyötörtem, a lelkem terheket hordozott, egyszer csak könnyed lett a lelkem. Valaki értem imádkozott. Valaki értem imádkozott. Talán apám, anyám régen, talán más is, aki szeret. Jó barátom, vagy testvérem. Én nem tudom, de áldom Istent, ki nékem megváltást hozott, és azt, aki értem, csak egyszer is imádkozott.
Amen. Amen.
Tisztelt ünneplő gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Tudom, hogy Ádámnak autójával mostanában elég sok, néhány probléma volt. Ezért szeretnék rögtön a leges legelején egy egészen gyakorlati példával jönni. Forma 1-ben, ahol 500 millió dolláros költségvetése van egy csapatnak, képzeljétek el, hogy 2019-ben az egyik futamon, az egyik autónak ki kellett állnia. És megvizsgálták a mérnökök, hogy mi volt a baj. A motorban valami tönkrement. És óriási, akik a autósportban járatosak és olvassák a híreket, óriási szalagcímekkel közölték azt, hogy ennek a csapatnak a motorjában, autójának a motorjában egy néhány eurocentes alkatrész romlott el, amiért ki kellett állni a futamból. Mekkora blama, nem? Mekkora óriási veszteség annak a csapatnak, amelyik óriási pénzeket tesz bele abba, hogy sikeresek tudjanak lenni. Mennyire fontos nekünk is az, hogy a helyünkön legyünk, és betöltsük a szerepünket, betöltsük azt, amire igazán születtünk, a rendeltetésünket és a küldetésünket. Rögtön erre gondoltam, amikor ez megtörtént. Ma, amikor egy szolgálót fogunk beiktatni a szolgálatba, egyházi nyelven úgy mondjuk, hogy felszentelünk a szolgálatra, amikor Ádám teljes felhatalmazást kap Istentől és a gyülekezettől, az ő fontos küldetésének a betöltésére, ami szeretném elmondani, hogy egy állomás a lelkészi szolgálatnak a folyamatában, szeretnék egyúttal valamennyiüteket hívni arra, hogy mindannyian gondoljuk át, nem késő soha, gondoljuk át az életünkben betöltött szerepünket. Gondolkodjunk arról, hogy vajon mi a dolgunk ezen a világon. Szeretném Isten igéjét segítségül hívni Jeremiás könyve első fejezet 4-től a 9-dik terjedő verséig. Ez az ige szakasz így szól. Íme szólt hozzám az Úr igéje. Mielőtt megformáltalak az anyamében, már ismertelek téged. És mielőtt világra jöttél, megszenteltelek, népek profétájává tettelek. De én azt válaszoltam. Úram, Uram, hiszen nem értek a beszédhez, mert fiatal vagyok. Az Úr azonban ezt mondta nekem. Ne mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahova csak küldelek, és hirdesd, amit parancsolok. Ne félj tőlük, mert én veled leszek, és megmentelek. Így szólt az Úr. Aztán kinyújtotta kezét az Úr, megértette a számat, és ezt mondta nekem az Úr. Én most a szádba adom igéimet. Jeremiás egy olyan korban kapta ezt a megerősítést, amikor egy egész nemzet volt Isten ellen. Ahol elfelejtették Istennek az igaz tiszteletét. Nagyon érdekes, amit Jeremiásnak mond Isten, Jeremiásnak, a fiatal profétának. Azt hiszem, hogy ez nem csak a profétáknak szól, hanem mindannyiunknak, akik itt ülünk. Azt hiszem, hogy mindannyiunkra így tekint Isten. Mielőtt megformáltalak az anyamében, már ismertelek. Hogyha semmi mást nem mondanánk ezen a mai délelőttön, és semmi másról nem gondolkodnánk, csak csupán arról, hogy nem véletlenül születtünk erre a világra. Nem egy tragédiák sorozata az életünk, vagy véletleneknek a sorozata az életünk. Nem kell vereséget szenvednünk nap mint nap azért, mert nem sikerülnek dolgok. Hanem csak annyit tudunk, hogy Isten megtervezett minket. Látta az arcunkat, a testünket, amivel sokszor nem vagyunk kibékülve, talán a hangunkat, a mindent, amik vagyunk, a jellemünket, a személyiségünket. Hogyha csak ennyit mondanánk el Isten igéjéből, az önmagában elegendő lenne arra, hogy mosolyogva menjünk erről a helyről. Így folytatja, már ismertelek is, miért a világra jöttél, megszenteltelek téged. Megszenteltnek annyit jelent, lenni annyit jelent, hogy Isten kiválasztott önmagának. És szeretném mindenkinek elmondani, aki itt van ebben a teremben, hogy ma nem csak Ádámot választja ki Isten arra, újra kezdem a mondatot, hogy nem csak Ádámot választotta ki Isten az ő szolgálatára, hanem valamennyiünket. Lehet, hogy nem tudunk mindannyian igét hirdetni. Lehet, hogy nem értünk mindannyian görögül, vagy héberül, vagy más nyelveken, de hogy mindenkinek van valami a képesség készletében, amit Isten fel akar használni azon a különleges módon, amit csak ő végezhet, ebben én hiszek. És Isten igéje ebben akar minket megerősíteni. És milyen nagyszerű tudni azt, hogy nem véletlenül vagyunk olyanok, amilyenek vagyunk. Ezért szeretnének megerősíteni mindenkit, aki itt van a teremben, hogy legyünk hűek önmagunkhoz. Ne akarjunk mások lenni, hanem olyanok, amilyenek Isten teremtett. Ez nem jelenti azt, hogy nem kell fejlődni, vagy nem lehet fejlődni. De ne akarjunk másokat lemásolni azért, hogy olyanok legyünk, mint a másik ember. Mert Isten ilyennek teremtett meg, és így gyönyörködik mi bennünk Isten. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy Isten azzal, hogy már a születésünk előtt ismert minket, és megalkotott minket, és van egy terve az életünkben, ezzel egy kényszer pályára helyezi az embernek a lábát. Ha akarja az ember, ha nem akarja, egyszerűen nem tehet mást, mint azt, amit Isten gondolt vele kapcsolatban. Ezt nevezik predesztinációnak, latin nyelven. Ezt nevezik úgy, hogy kettős predesztináció, hogyha te arra születtél, hogy pokolra kerülj, akkor akármit csinálsz, pokolra fogsz kerülni. Hogyha pedig arra születtél, hogy már a poklot ezt idézőjelbe teszem természetesen, mi tudjuk, hogy mi a Biblia tanítása ezzel kapcsolatban. Ha pedig akármit teszel, te akkor is Isten országának a tag leszel, ez nem így van. Ez nem így van. Azért nem így van, mert éppen a gyerekekkel beszéltünk itt a Biblia tanulmány kapcsán, hogy Isten tiszteli a döntéseinket. Isten felruház minket egy sor képességgel. És higgyük el valamennyien, hogy ezek a képességek nem azért vannak, mert mi olyan nagyszerűek vagyunk, hanem azért, mert Isten adta nekünk ezeket a képességeket. Méghozzá azért, hogy szolgáljunk ezzel a többi embernek, hogy tegyük ezt a világot egy élhetőbb helyé. És amikor szembesülünk ezekkel a képességekkel, amelyeket kaptunk, akkor ott a lehetőség arra, hogy betöltsük azt a helyet, amely a legjobb arra, hogy kiteljesedjünk, hogy igazán azzá váljunk, amiről Isten álmodott rólunk. És én szeretném ezt nagyon-nagyon kihangsúlyozni, hogy Istennek van egy álma valamennyiünkkel kapcsolatban. Én azt is tudom, hogy ez az álom nem teljesen, 100%-osan fog megvalósulni egyikünk életében sem. De milyen jó lenne, hogyha minél inkább, minél nagyobb százalékban megvalósulhatna az, amit Isten akar a mi életünkkel kapcsolatban. És ez nem máson múlik, hogy hogyan döntünk, milyen döntést hozunk, döntéseket hozunk az életünkben. Ez ennyire egyszerű. Isten szabad akaratot adott, megadta a képességeket, hogy azon a terven haladjunk végig, amit ő megálmodott nekünk, amiben igazán kiteljesedhetünk, és a döntés az csupán rajtunk múlik. De olyan jó, hogy Isten akkor sem haragszik meg ránk, hogyha nem ezen az úton haladunk. De ez egy lehetőség, és szeretném ilyen módon megközelíteni ezt a témát, amiről ma itt beszélünk. Bármit tehetünk, de a legjobb döntés, a legjobb döntés az, ez alatt a 47 év alatt megtanulhattam én magam is. A legjobb döntés az, amikor bele simulunk Isten akaratába. Olyan jó arra gondolni, amikor Ádámmal beszélgetek erről a kérdésről, hogy ő mindig vár Istenre. hogy elég sok döntési helyzetben kerül egy, helyzetbe kerül egy-egy ember az életében, mindannyian. És olyan jó látni azt, ahogyan együtt dolgozunk, hogy, és látom a döntéseit, hogy ő megvárja azt, hogy Isten valamiféle megerősítést adjon neki. Ez az, amikor nem az ember önmagában dönt, a saját bölcsessége alapján, a saját tudománya alapján, mondjuk így bibliai kifejezéssel, hanem úgy dönt, ahogyan Isten szeretné azt megtenni, ahogyan Isten szeretné, hogy történjen. Térjünk vissza az F1-es autókhoz, a Forma 1-es autókhoz. Ezeket az autókat úgy tervezik meg, hogy 350, olykor még talán 400 km per órával is száguldjanak. Most tudjátok, hogy a 40% volt a 100-zal, akkor a 400 az mennyi. De nem ezt a részét szeretném kihangsúlyozni. Amikor megterveznek egy ilyen autót, akkor azt arra tervezik meg, hogy versenypályákon száguldjon. Ez a feladata. Erre a legalkalmasabb. Lehet vele, és lehet, hogy láttatok is videókon, fiatalok esetleg, láttátok, hogy Verstappen és a többiek bevásárolni mennek. London utcáin járnak a versenyautójuk. Lehet bevásárolni is vele. Lehet munkába is menni, vagy akár a jégen csapatni vele az autóval. De nem erre találták ki, hanem arra találták ki, hogy amikor tövig nyomják a gázt egy startnál, akkor az az 1000 lóerő felszabaduljon belőle, és 1,9 másodperc múlva 100-on legyen az autó. És hogyha a megállásról van szó, akkor az ennek a fele ennyi idő alatt tud megállni egy ilyen autó. Erre tervezték. De ezt nem azért mondom el, hogy mondja, mérnököket, új mérnököket találjunk bármelyik csapathoz is, hanem azért, mert fel kell tenni magunknak azt, hogy Isten mire tervezett minket. Hogy azt csináljuk-e, amire Isten elhívott minket. És én nem feltétlen gyülekezeti életre gondolok itt csupán, arra is természetesen. Hogy az, amit csinálsz, az megelégedéssel tölt el. Attól egészséges vagy-e? Hogy örömmel tudsz-e menni a munkádba dolgozni reggelenként? Vagy amikor tanulsz valamit egyetemen itt-ott, mindannyian tanulunk. Hogy az örömmel tölt el, az ad-e pluszt a következő napokhoz? Örülsz-e annak, amit csinálsz? Hogyha erre nem tudsz igennel válaszolni, akkor vissza kell találni arra a mesdjére, amire Isten szeretett volna ráállítani valamennyiünket. Ez egy központi kérdés valamennyiünk számára. Vannak emberek, akik bámulatos képességeket kaptak Istentől, akik gyógyíthatnának embereket, de találkoztunk már olyannal bizony, akik az alkohol miatt, például az alkohol miatt egyik napról a másikra tengődnek. Most mire rendeltettél? Az, amivel foglalkozol, az, amit szolgálsz az életedben, a környezetedben, az a feladat, amit végzel, az kibontakoztatja a tehetségedet, a képességeidet, amelyeket kaptál Istentől. Én szeretném ezt nagyon-nagyon kihangsúlyozni, hogy Isten nem azért adja ezeket, hogy elkótyavetjéljük a képességeinket, és hogy bezárva legyünk a börtöneinkbe, azért, mert a társadalom ezt és ezt a dolgot tartja jónak, hogy ezt kell követni, mert hogy ez igazán kifizetődő, és sorolhatnám tovább ezeket a dolgokat, nem akarom, hogy túlságosan sok időt töltsünk ezzel, de valamennyien értjük ezt, és szeretném nagyon megerősíteni, hogy ez a mai társadalom nem azt keresi, hogy te boldog légy, hanem szolgálj ki valamilyen érdekeket, amik a környezetünkben vannak. Lépjünk tovább. Azt mondja az ige, itt a 6. versben, hogy Jeremiás válaszol Istennek erre a hívására. És azt mondja, hogy Uram, Uram, nem értek a beszédhez, mert fiatal vagyok. Így volt ezzel Jeremiás. Az Úr azonban azt mondta nekem, nem mondta, hogy fiatal vagy. Nem a kor számít, ezt én így fordítanám. Nem a kor számít, hanem menj, ahova csak küldelek téged. Hirdesd, amit parancsolok. Valamennyiünk életében szeretném ezt elmondani, nem a kor számít, hanem az számít, hogy önazonos tudsz-e lenni. Hogy tudod-e, hogy ki vagy? Tudod-e azt, hogy ki teremtett téged? Mire hívott el? És hogy hű vagy ehhez? Azt mondja Isten neki. Nem a kor számít, Jeremiás. Nem az, hogy hány éves vagy. Hanem az, hogy amit most itt mondok neked, hogy ezt tedd meg, lépj bele a tengerbe, és majd az ketté fog válni előtted egy másik kép az Ószövetségből, hogy ezt elhiszed-e nekem, hogy ez így működik. Ezért szeretném mondani, hogy az, hogy a helyünkön vagyunk-e, az elsősorban hit kérdése. Megmerem-e lépni? Azt, ami talán népszerűtlen. Amire talán sokan azt mondanák, még a környezetemben is, hogy őrültség. Hogy ez igazából nehezen értelmezhető a nagy átlag szempontjából. Ez egy óriási igazság. Most a küldetésünknek a megtalálása nem annyira magától értetődő mindenki számára. Vannak emberek, akik már egészen kiskorukban tudják, hogy mik szeretnének lenni. Biztos ti is találkoztatok ilyen személyekkel, akik tudják. Mimi nagyon mosolyog, lehet, hogy ő már tudja, hogy mi szeretne lenni. Én 14 éves koromban, 13 éves koromban elhatároztam, hogy lelkész leszek. Nagyon távol voltam tőle. De akkor jött a hívás. És hogyha ez a hívás nincs, akkor, hogyha ez egy emberi döntés lett volna, akkor már valószínűleg nem itt lennék. Azért, mert majd oda fogunk érni itt Jeremiásnál, hogy Isten tudja, hogy mi mindennel jár az, amikor igazán a frontvonal elején vagyunk. Viszont nagyon sokan vannak, akik évtizedek múlva dől el valakinek az életében, hogy mi is akar igazán lenni. Hogy akkor derül ki, hogy hol is van a helye. Aztán van közben kételkedés, újra tervezés, megerősödünk, aztán elbizonytalanodunk újra. Ne higgyétek, hogy akik gyerekkorban eldöntötték, azoknak nincs ilyen, mert azoknak is van. És ugyanígy van Istennek a szolgálatával is. Ezért Ádám, hogyha bármilyen kételj van még benned, én ismerem nagyjából a történetben elég nyúlfarknyit írtál le magadról, de ahogyan ismerem az élettörténetedet, hogyha esetleg van bármi kételj abban, hogy vajon ezen az úton kell-e tovább menni, akkor szeretném elmondani neked, hogy ma nem a tökéletességedet ünnepeljük. Nem azt, hogy te ettől a pillanattól kezdve semmi rosszat nem fogsz tenni az életedben, ami helytelen lenne. Nem akarunk beléd látni valami olyat, ami nem vagy. Mert így vagy értékes számunkra. Nem várjuk el tőled, hogy tévedhetetlen, hogy hiba nélküli legyél, hogy mindig mindenben követendő példa légy. Ezzel a sztereotípiával számoljunk valamennyien. Mert az, akiről most beszéltem, az Jézus Krisztus. És mi mindannyian esendő és bukdácsoló emberek vagyunk, akiknek szükségünk van egymásra, segítségre és támogatásra. Isten tudja, hogy hibázhatsz, hogy még van hova fejlődni. És ez a lényeg. Fejlődni. Az életnek a folyamata, az, hogy kiteljesedett életet éljünk, az a folyamatos fejlődésben van. Isten nagyon jól ismeri az emberi oldaladat, amit még senki sem talán, lehet, hogy még talán magad sem. Nagyon jól ismeri ezt, és ezzel együtt szeret. És szeretném elmondani neked azt, hogy mi is ezekkel együtt szeretünk téged. Minden hiányosságod ellenére Isten azt üzeni, hogy ne mondd azt, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahova csak küldelek, és hirdesd, amit én parancsolok neked, és nem hiszem, hogy félni kellene itt a jelenlévőktől, de úgy folytatja, hogy ne félj tőlük, mert én veled leszek, és megmentelek téged. Lesznek félelmetes helyzetek, az biztos, de itt az ígéret számodra. A Bibliában nagyon ritkán olvassuk ezt, hogy az Úr mondja, vagy hogy így szól az Úr. És amikor ez a mondat elhangzik, hogy így szól az Úr, az valami különleges megerősítést és elköteleződést jelent Isten részéről. Amikor azt mondja, hogy így szól az Úr, hogy ezt mondja az Isten, azzal egy egész életre meg akarja határozni azt a mondatot, ami később folytatódik. Ez egy erős, szilárd és komoly ígéret számodra. És ez az ígéret ma neked szól, Ádám. És végül szeretnék arról a gondolatról beszélni, amit olvashatunk a 9. versben, hogy kinyújtotta a kezét az Úr, megérintette a számat, mondja Jeremiás, és azt mondta nekem, én most a szádba adom igéimet. Kinek a szavát hallják a szádból az emberek? Ezt a kérdést szeretném feltenni. Ma annyiféle eszme és ideológia van, ami közül az emberek próbálnak választani. Amikor beszélgetünk valakivel, és különösen most kiélezett politikai helyzetben, azonnal tudjuk, hogy ki melyik csoporthoz tartozik, amikor megszólal ilyen kérdésekben. Ugyanúgy a tévében, hogyha látunk egy riportot, azonnal kitaláljuk azt, hogy vajon melyik politikai érdekcsoport állhat amögött a valaki mögött, aki éppen nyilatkozik. Nem tudom, ezt érzékeliteket, amikor nézzük ezeket a műsorokat. Vajon a mi szavaink mögött ki áll? Kit hallanak az emberek? Van egy olyan ábránd, egy ilyen önámítás, hogy sokan úgy gondolják, hogy ők sehova sem tartoznak. Óriási kísértés azt gondolni magunkról, hogy mindenféle irányzattól függetlenek lehetünk. Szeretném nagyon kihangsúlyozni, hogy ilyen nincsen. Amikor azt gondoljuk, hogy ó, én nem tartozok sehova, akkor szeretném elmondani neked, talán éppen Évi, te olvastad itt, hogy akkor a reklámok, a mainstream, a divat és különböző médiumok által alattomosan öntudatunkon kívül irányítottak vagyunk. Mi a leghatékonyabb védelem erre? Vajon mi lehet a leghatékonyabb védelem? Itt van az igében benne. A leghatékonyabb védelem erre az, hogy választunk valakit, akinek a szócsövévé válunk. Ha akarjuk, ha tudjuk, akkor is így történik. Ha nem tudjuk, akkor is így történik, csak éppen nem vagyok tudatában annak, amit teszek és mondok. És Isten azt ajánlja Jeremiásnak, hogy ő az Istennek a szócsöve legyen. Szeretném megkérdezni a testvéreket, esetleg Ádám, állj föl, és nézz arrafelé. Szeretném megkérdezni a testvéreket, hogy hányan hallották már a jelenlévők közül Isten üzenetét Ádám szájából? Oké? Hányan találkoztatok Istennel Ádám predikációjában? Jó, ezeket fényképezd le magadnak. Jó? Ádám. Ez is, leülhetsz, köszönöm. Ez is, sok minden van más. De ez egy nagyon erős érv amellett, hogy Isten szócsöve vagy. Te azért kerültél ma ide, és azért kapod ezt a kitüntető feladatot Istentől. Nem hatalmat, feladatot kapsz. Mert hű voltál, a szó, igazi szócső voltál. Isten azt üzeni már mindannyiunknak, és különösen neked, hogy nem véletlenül bízott rád képességeket, amelyekkel megszülettél. Ezekkel a gondolatokkal szeretném zárni az ige hirdetést. Terve, célja és küldetése van számodra. Olyan jó lenne, olyan szívesen pillanatra 20 év múlva beletekintenék abba, hogy melyik körzetben, hogyan, ha még lesz világ, és Jézus nem jön el hamarabb, hogy mi minden történik majd a te életeddel. De egy dolgokban biztos vagyok, hogy Istennek a szócsöve tudsz maradni, hogyha ezeket a döntéseket folyamatosan meg tudod hozni az életedben. Testvéreim, ebben az életben folyamatosan úton vagyunk. És ez ma itt nem a célba érkezésnek az ünnepe, hanem annak az ünnepe, hogy Isten, aki minden egyes állomáson idáig velünk volt és veled volt, Ádám, az a valaki, aki a múltban veled volt és velünk volt, a jövőben is velünk lesz. Ennél nagyobb ígéret nem kell egy ember számára. És szeretne felhasználni téged és valamennyiünket mások áldására. Akárhogy próbáljuk ezt faragni jobbról, balról, Isten azért ad minket egymásnak a közösségben. Legyen ez egy lakóközösség, legyen ez egy utca közössége, legyen ez egy város közössége, vagy a gyülekezet közössége és a család közössége, hogy szolgáljunk másokat, és másoknak az örömére tudjunk lenni. Ahogy én is örömömet szeretném kifejezni, azért, hogy együtt dolgozhatunk, és azért, hogy majd ilyen komoly lépésre szántad el magad, és szeretném köszönni a gyülekezetnek a bizalmát, hogy szavazással, egy másik alkalommal szavaztunk erről, a gyülekezet presbiterévé választotta Ádámot, és szeretném azt is elmondani nektek, hogy ez egy nem egy klasszikus presbiteri szolgálat lesz, hanem ez a lelkészi szolgálatnak az első állomása, vagy a lelkészi szolgálatban egy fontos állomás, amely arra szolgál, hogy sok olyan szolgálatot tudjon végezni Ádám a gyakornoksága idején, amit majd önállóan kell, amikor segédlelkész lesz. Most, ahogyan az ige talaján mindannyian talán átgondoljuk egy kicsit a saját szerepünket is, és kicsit belegondolunk abba, hogy egy új vezetőt, egy új szolgálót kapott a gyülekezet, szeretném arra hívni a közösséget, hogy ahogyan majd a gyülekezet felszentelt diakónusával és én magam is Ádámra helyezzük a kezünket, akkor lássátok bele a tiéteket is, amikor felemeltétek a kezeteket. Mert itt nem valami misztikus dolog történik, hogy egy lelkész valamilyen energiát ad át, vagy valamilyen hasonló dolog, hanem az, hogy kifejezzük ezzel a jelenettel, kifejezzük azt, hogy egy egész gyülekezet támogatja őt, és Isten áldását kérjük az ő szolgálatára. Most megkérlek Ádám, hogy jöjj előre a diakonus testvérünket, hogy hasonlóképpen a gyülekezetet pedig megkérem, hogy álljunk föl, és ezt az áldáskérő imádságot elmondjuk. Szerető mennyei atyánk, Jézusunk, Szentlélek Isten, dicsőítjük a Szent Háromságot azért, mert minden pillanatban munkálkodik. Istenünk, dicsőítünk téged azért, mert nincsen egyetlen egy pillanat sem a mi életünkben, ami elkerülné a te figyelmedet. Hálát adunk ennek a közösségnek az életéért, ennek a gyülekezetnek az életéért. Uram, sokan betegek most, akik nincsenek itt, és nem tudják átélni ezt az örömet, ahogyan szolgálót állítasz a gyülekezetnek az élére. Megköszönjük neked azt, hogy megadtad nekünk ezt a kiváltságot, akik itt lehetünk. És most szeretnénk könyörögni és fohászkodni ő érette. Szeretnénk elmondani, Urunk, azt, hogy mi támogatni kívánjuk az ő szolgálatát, az ő fejlődését a szolgálatban, a veled való közösségben.
Szeretnénk emberileg is mellette állni. Tudjuk azt, hogy te megáldottad őt, és szereted őt, és elhittad őt erre a szolgálatra. Megadtad hozzá neki a képességeket. Talán lát belőle sok mindent, amelyet idáig fel tudod használni. És talán még nem látja azokat, amelyek még a mélyén vannak az ő személyiségének, amelyekkel te szolgálni, amelyeket te használni akarsz majd ezen a pályán. Köszönjük, hogy felruháztad őt ezekkel a képességekkel. És azért is hálát adunk, hogy ő nem vált öntelté ezektől a képességektől, hanem tőled várja ezeknek a képességeknek a megszentelését. Ezért szeretnénk könyörögni ő érte, hogy te erősítsd meg az ő szolgálatát. És Urunk, ahogyan te ezt az igédben kifejezted egy fiatal prófétád életében, szeretnénk elmondani, hogy kérjük a te szent lelkednek az erejét az ő munkájához. Az, ahogyan majd szolgál különböző formákban, a gyülekezetben a legláthatatlanabb módon, a legészrevehetetlenebb területein is a szolgálatnak, hogy ezt tudja mindig élvezni, hogy tudja mindig örömmel végezni az emberekért végzett szolgálat láthatatlan részeit is, azt, amiért talán senki nem ad elismerést. És Urunk, amikor elismerésben fürödhetne, akkor is mindig tapasztalja meg azt, hogy ez az áldás, ez tőled van, a sikerek tőled vannak. Urunk, óvd meg őt a elbizakodottságtól, és add meg számára, hogy mindig belép tudjon kapaszkodni, és mindig érezze és tapasztalhassa meg, hogy te ugyanaz az Isten vagy, aki elhívta őt. Urunk, te azt üzented neki, hogy nem mondd azt, hogy fiatal vagy, hanem amit én, ahova én küldtelek, oda menjél. És én is ezt mondom neked, testvérem, hogy Isten elküld téged az ő szőlőskertjébe, erre az egész világra, hogy szolgáld őt, és légy kész arra, hogy teljes szívvel, teljes odaadással az ő szolgálatában legyél. Itt a Balatonfüredi gyülekezetben, Veszprémi körzetben, és ki tudja még hova vezet majd Isten téged. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, a te nagyszerűségedért, hogy mindannyiunk életében jelen vagy, és most láthatjuk egy fiatalember életében azt, hogy te hogyan cselekszel. Megköszönjük neked azt, hogy te gondoskodtál neki egy származási családról, akik szerették, nevelték, körbevették őt szeretettel, és gondoskodsz róla majd az ő jövendőbeli családjában is. És most, mint egy család, szeretnénk körülvenni őt, bátorítani, és mindent megadni ahhoz, hogy az ő kiképzésében, az ő képzésében legmagasabb szintet tudja elérni. Köszönjük, Urunk, hogy te vagy az, aki megmutattad a szolgálatnak a legfontosabb momentumait, ahogyan megmostad emberek lábát, és ahogyan végül emberekért a kereszten meghaltál. Ezt a mély alázatot ad valamennyünknek, hogy a te követésedben ezt teljesen át tudjuk élni. Köszönjük neked Ádámot, az ő szolgálatát, és áldásodat kérjük az ő egész életére. Áldva legyen a Szent Háromság most és mindörökké. Amen.
Amen. Szeretettel köszöntelek a Füredi gyülekezet nevében, és a közöttben áldja meg az Úr a te szolgálatodat. Ezt fogad a gyülekezettől.
Nagyon szépen köszönöm.
És a mi családunk is hoztunk valamit. Hát meg kell mondjam, hogy a Tamásnak is adós vagyok ezzel, hogy készítettünk egy csoport képet. Ez pedig itt a Balaton körzetről angolul egy ismertető.
Köszönöm szépen.
Én nagyon értékelem azokat a fiatalokat, akik nem a könnyelmű életet válasszák, amit kecsegtet a világ, hanem elkötelezik magukat, hogy áldjon meg az Úr.
Köszönöm. Foglaljunk helyet. Um, ami azt mondta, elég két mondatot mondanom. Én először is nagyon szeretném megköszönni azt a szeretetteljes fogadtatást, amivel fogadtatok itt, amióta így itt vagyok. Bár ugye túl sokat nem találkoztunk, elég nagy a körzet, és ugye így a Covid mellett is ez akadályozza, de tényleg nagyon köszönöm, éreztem az imákat is, köszönöm, hogy ilyen lelkesen fogadtatok. És most az alkalmat is köszönöm nektek, köszönöm Tominek is, hogy támogat, tanít, segít. Itt vannak a szüleim, testvérem, ők is támogatnak engem. Nekik is nagyon köszönöm. És elsősorban Istennek, hogy vezet, és hát az az imám felé, hogy benneteket is, őt is úgy tudjam szolgálni itt ebben a gyülekezetben, és úgy általában is, ahogyan a legjobbnak tartja. Köszönöm.
Mindenki, amilyen kegyelmi ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Ha valaki szól, Isten igéjét mondja, ha valaki szolgál, azzal az erővel végezze, amelyet Isten ad, hogy mindenben Isten dicsőítessék Jézus Krisztus által, akinek dicsőség és hatalom örökkön örökké. Amen. Thank you.